Dicsértessék a Jézus Krisztus! Üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit a Naphimnusz Egyesület szeptemberi teremtésvédelmi műsorában. Én Réfi Júlia vagyok, az Egyesület tagja. Sokat készültünk az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, gondolom a kedves rádióhallgatók is részt vettek több szentmisén, illetve programon. Ahogyan előző adásunkban beharangoztuk, a teremtésvédelem két konkrét alkalommal is megjelent az Eucharisztikus Kongresszus program sorozatában. Ezekről az eseményekről, illetve a megélt tapasztalatokról beszélgetünk majd az adás fő témájaként. Természetesen szokásos rovatainkkal is jelentkezünk. Elsőként Nemes Csaba számol be arról, mi történt az elmúlt hónapban a világban, illetve idehaza teremtésvédelmi szempontból, a naptárban pedig az elkövetkező jeles napokról hallhatunk tőle. A Mit tehetünk mi rovatban aktuális szezonális teremtésvédelmi ötletekkel jelentkezünk, illetve folytatjuk a Laudato Si részletes ismertetését. Sípos Gyula arról gondolkodtat el minket, vajon mit is jelent konkrét esetben az Úr felszólítása, hogy műveljük és őrizzük a ránk bízott teremtett világot. Most következzen Csaba beszámolója arról a példaértékű közös üzenetről, melyet szeptember elején a Szent Atya, az anglikán egyházfeje és a konstantinápolyi ökumenikus pátriárka intézett a világhoz. Első Bartolomeusz, akit egyébként zöld pátriárkának is neveznek, szintén részt vett az eukarisztikus kongresszuson, és Kossuth-téri beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy akik egyesülnek az eukarisztiában Istennel, azoknak eukarisztikusan kell élniük, és ez az életmód jelenti a helyes választ napjaink fő kihívásaira is, például az ökológiai problémákra és az emberi jogok megsértésére.
Mi történt a mikrofonnál, Nemes Csaba, hogy megszokhatták ilyenkor ebben a rovatban az elmúlt néhány nap, az elmúlt néhány hét történéseiről szoktunk beszélgetni. Talán most a legfontosabb történés egyrészt a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus, amiről a beszélgetésben majd napimuszos társaimmal együtt hallgatnak majd beszélgetést. Na most én nagyon fontos momentumról beszélnék, nagyon fontos megszólalásról, üzenetről, amit Ferenc pápa, Bartolomeusz ökumenikus pátriárka és Justin Welby canterbury érsek adott ki közösen, méghozzá szeptember 1-én. Szeptember 1-én ünnepeljük a Teremtésvédelem imavilágnapját, amely egyben, és talán erről már beszéltem tavaly is, ami egyben a teremtés idejének is a kezdete. Ez a teremtett világnak, a teremtésvédelemnek szentelt időszak, amely október 4-én Szent Ferenc ünnepén ér véget, Szent Ferenc tanítósának a napján. Mi is volt az idei téma, ugye, amikor ez a három szent ember, három előjáró, a római katolikus Ferenc pápa, Bartolomeusz ökumenikus pátriárka és Justin Welby canterbury érsek fordult hozzánk. Tudni Ferenc pápáról, hogy a teremtett világ védelmezője, már jó régen tudjuk róla, Bartolomeusz pátriárkáról, meg talán még régebben, hiszen már 2002-ben Szent II. János pápával egy közös nyilatkozatban fordult a világhoz, a Velencei nyilatkozatban, és azt is tudjuk róla, akik talán hallották, azon a szombaton, amikor a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus volt, a Kossuth téren tartott beszédéből, és nagyon fontos üzeneteket adott nekünk, de ez a három ember mégis mivel fordult a világ népeihez, a világ vezetőihez, és tulajdonképpen minden egyes emberhez. Én elolvastam ezt az üzenetet, és nem találtam teljes magyar fordítást, ezért én érdemesnek tartom, hogy a Mária Rádió hallgató is néhány fontosabb üzenetet hallgassanak meg ebből a dokumentumból, ebből a felhívásból. De idéztek Mózes könyvéből, ami így szól, tanul, hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halál, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te is, és utódaid is. És arra hívtak minket, úgy kell választanunk, írták ők hárman, hogy másként éljünk, másként, és az életet válasszuk. arra is utaltak, hogy a szeptembert sok keresztény testvérünkkel együtt a teremtés évszakaként ünnepeljük, sok imával és gondoskodással. És felhívták a figyelmet a közelgő éghajlatváltozási csúcsra, ami valamikor november közepén lesz Glasgow-ban, Skóciában, ennek a csúcsnak a fontosságára, és arra hívtak mindenkit, hogy imádkozzunk a vezetőkért, hogy akkor és ott megfontolt, gyors, egyenes és jó döntéseket hozzak. Azt írják, hogy helyesen sáfálkodjunk Istentől ajándékba kapott teremtett világgal, ami, és így írják, az egyéni és kollektív felelősség is, ami légfontosságú kiinduló pontot jelent a társadalmi, gazdasági és környezeti fenntarthatóság szempontjából egyaránt. És hoztak természetesen az Új Szövetségből nagyon jól ismert példákat. A gazdag és ostoba emberről, aki nagy mennyiségű gabonát halmoz fel, de megfeledkezik a végzetről. Megtaláljátok Lukács evangélista könyvében, vagy a tékozó fiú történetét mesélik el, vagy Mátétól az okos emberről, aki sziklára épített. És nekünk is így kell építkeznünk, hogy a közös otthonunk ellenálljon a viharok. De azt írják, és így írják nagyon keményen, hogy de mi más utat választottuk. Éppen az ellenkező irányt választott. A jövő generációi kárára maximalizáltuk saját érdekeinket. A vagyonunkra koncentrálva, a hosszú távra szóló vagyon beleértve a természeti adományait is kimerülnek a rövid távú előnyök érdekében. Hát itt tartunk. És azt írják, hogy most ebben a pillanatban lehetőségünk van megtérni, határozottan megfordulni, és az ellenkező irányba indulni. Nagy lelkűségre és tisztességre kell törekednünk, ahogy mondják. Ahogyan élünk, dolgozunk és pénzt használunk, nem pedig önző haszonszerzésre. Szól ez az írás természetesen a szegényekről és az elesettekről is. És ők a legkevésbé felelősek az okokért. Azt írják, hogy a holnap lehet rosszabb is. A mai gyerekeknek és tinédzsereknek katasztrofális következményekkel kell szembenézniük, ha csak nem vállaljuk most a felelősséget Isten munkatársaiként a világunk fenntartásáért. És írnak arról is, hogy mi a teendő. Közösségként, egyházként, városokként és nemzetekként együtt kell változtatnunk az irányt. Új módszereket kell felfedeznünk a közös munkához, hogy lebonthassuk a népek közötti hagyományos korlátokat, felhagyjunk az erőforrásokért folytatott versengéssel, és megkezdhessük az együttműködést. Nagyon erős és fontos szavak. És végezetül azt írják. Ez az első alkalom, hogy hárman kénytelenek vagyunk együtt foglalkozni a környezeti fenntarthatóság sürgető ügyeivel, a tartós szegénységre gyakorolt hatásával és a globális együttműködés fontosságával. Közösségeink nevében, közösen minden keresztény, minden hívő és jó akaratú ember szívéhez és elméhéhez fordulunk. Imádkozunk vezetőinkért, akik Glasgow-ban, ahogy hallották néhány perccel ezelőtt gyűlnek össze, hogy eltöntsünk bolygónk és népeinek jövőjét. Ismét felidézzük a Szentírást. Válaszd az életet, hogy te és gyermekeid is élhessenek. Az élet megválasztása áldozatokat, önmérsékletet és megtartóztatást jelent. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a Naphimnusz Egyesületnek lehetősége volt arra, hogy az eukarisztikus kongresszuson hangot kaphasson a teremtésvédelem. Most néhányan az Egyesület tagjai közül megfogalmazzák, hogyan élték meg ezeket az alkalmakat, illetve szeretettel köszöntjük a beszélgetésben a két programot velünk együttműködésben szervező Magyar Katolikus Püspöki Kar Caritas in Veritate bizottságának irodavezetőjét, Bálnaki Zsanettet.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nemes Gábor vagyok, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület teremtésvédelmi műsorát hallják, rögtön az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus után, és számosan vagyunk itt jelen az éterbe, a Naphimus Egyesület, illetve a Caritas in Veritate részéről, hogy átbeszéljük azt, hogy hogyan is alakult a teremtésvédelmi szempontokból ez a kongresszus, a friss élményeket beszéljük át. Köszöntök mindenkit az Egyesület részéről, aki jelen van. És először egy kicsit járjuk körbe, hogy hogy is alakult ki a teremtésvédelem, mint program a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson. Tehát évekkel ezelőtt, amikor meghallottuk, hogy Magyarországon, Budapesten tervezik, és eldőlt, hogy itt lesz a 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, akkor rögtön fölmerült bennünk, hogyan lehet ezt minél kisebb lábnyommal, ökológiai lábnyommal megszervezni, és a egyik szervezőnek, Fábri Kornél atyának küldtünk is egy hosszabb listát, hogy mi mindenre gondoltunk. Nem tudom, valaki tud emlékezni arra, hogy mi mindent javasoltunk a jelenlévők közül?
A Naphimnusz Egyesületnek van egy rendezvényzöldítési kézikönyve, ezt mutattuk be a kongresszus szervezőinek. Ugyanakkor láttuk azt, hogy ez egy sokkal nagyobb méretű összejövetel, mint mondjuk egy nagymarosi ifjúsági találkozó, tehát azokat a kis léptékű dolgokat, amiket mi rendezvényzöldítési kézikönyvünkben megemlítünk, azokat nagyon-nagyon át kellene dolgozni ahhoz, hogy egy ilyen nemzetközi eukarisztikus kongresszuson használható legyen. Tettünk kísérletet is erre, javasoltuk, hogy ne legyenek lufik, műanyag, kis karkötők, minél kevesebb szóróajándék legyen, minél több minden legyen, interneten elérhető, QR kóddal ellátott, ahelyett, hogy nyomtatgatnánk, és rengeteg papírszemetet termelnénk. Részben megvalósultak ezek a kéréseink, részben viszont ugye a COVID-nak köszönhetően voltak olyan javaslataink, amik nem tudtak bekerülni, például, hogy minél kevesebb palackos vizet osztogassanak. Ez talán azok közé tartozik, ami nem valósult meg érthető okokból, már a lufi mentességnek is nagyon örültünk.
Igen, és hát az is nagyon fontos volt, hogy egyáltalán a teremtésvédelem, mint téma a fakultációk közé bekerült. Ez sem ment olyan könnyen, mert egyszer már az a hír járta, hogy minden napra a fakultáció témája már meg volt, és aztán hát fordultunk a Caritas in Veritate bizottsághoz, és most itt van velünk Bánnaki Zsanett, aki felidézi azt, és azt is talán megkérdezzük, hogy hogyan alakult az, hogy a teremtésvédelem ilyen markáns módon a program közé bekerült.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm szépen, hogy meghívást kaptam erre a beszélgetésre. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate bizottsága az egyháztársadalmi tanításáért felel. Ennek nagyon jelentős része a környezetvédelem, vagy ahogyan mi ezt nevezzük, a teremtésvédelem. A bizottság jelenlegi elnöke dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök atya. A Caritas in Veritate bizottság évek óta nagyon jó kapcsolatot ápol a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesülettel, és ti vagytok azok, akik a szakmai tudást adjátok ezeket a kérdésekhez. Már akkor is fontosnak érezte a bizottságunk és Székely János püspök atya, amikor még 2020-ban készültünk a NEC-re, hogy ezért a teremtésvédelem valamilyen módon legalább egy fakultáció keretében megjelenjen. Ez más témákra is vonatkozik, ami szintén szívügye és hát feladata is a bizottságunknak, például a kisebbségek helyzete, a társadalmi igazságosság vagy a közjó kérdése. Ezért a másik fakultáció, amiben eredetileg is közreműködtünk, az a cigánypasztorációs fakultáció volt. Ugyanakkor a Caritas in Veritate bizottság szervezi katolikus társadalmi napokat, a kattárs 2013 óta. Ez az a rendezvény, aminek a helyszínét mindig a püspökkar dönti el, és az egyház társadalmi tanításán nap mint nap szinte észrevétlenül, de nagyon hatékonyan munkálkodó szervezetek, közösségek, szerzetes rendek munkáját mutatja be, és nagyon fontos társadalmi ügyekre hívja föl a figyelmet. 2021-ben eldöntötték, hogy Budapest lesz a helyszín. Így alakult, hogy a COVID következményeként megcsúszott, és megszületett az a püspökkari döntés, hogy akkor a kattárs szervezését is, különböző energiák és anyagi forrásokat is, így a NEC-kel együtt tervezzük. Ezért volt az, hogy a Szerdai Teremtésvédelmi Fakultáció és a csütörtöki cigánypasztorációs nap mellett a szombati családi nap szervezésébe is bekapcsolódtunk. Ez magyarázza azt, hogy nagyon markánsan jelen volt a teremtésvédelem így, nem csak szerdán a Hung Expo-n, hanem szombaton a Margit szigeten is, és egyébként a cigánypasztorációval foglalkozó szervezetek is. A Hung Expo nagyon sikeres volt, több mint 1000 érdeklődőt érdekelt ez a fakultáció. Ennek a részleteiről talán jobb, hogyha a naphimnusz nyilatkozik, hiszen a tartalmat és a témákat tudja, hogy úgy, ahogy a teremtésvédelmi kérdésekben a szakmai segítségnyújtást is azt tudjuk kapjuk.
Köszönjük szépen, Zsanett, és akkor az említett Egy kenyér, egy föld fakultáció teremtésvédelmi találkozó kerekasztal beszélgetésének egyik résztvevőjét, Esztert kérdezném, Szabó Esztert, hogy milyen volt neked a kerekasztal beszélgetés belülről megélni. Valóban, ahogy elhangzott, több mint 1000 résztvevő volt ott, és hát ugye a Mária Rádió jóvoltából 5-6 nyelven is fordították. Tehát ugye a püspöki köszöntőt követően volt egy előadás, egy nemzetközi előadás, amelyiket a Laudato Si mozgalom európai koordinátora tartott. Nagyon izgalmas előadás, és ezt követte aztán a kerekasztal beszélgetés, amelyik pedig a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület egyrészt alapítók, illetve frissebb tagok is részt vettek, és hát mint Laudato Si animátor is kérdezlek, Eszter, illetve a Naphimnusz egyik új tagja, hogy milyen érzés volt a részt venni ezen a kerekasztal beszélgetésen.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, én is. Darányiné Szabó Eszter vagyok, a Naphimnusz Egyesület tagja. Nagyon felemelő élmény volt a NEC fakultáción részt venni. Egy gyönyörű imával kezdődött a fakultáció, aminek az imakártyáit magyarul és angolul is kiosztották a résztvevőknek, és egy a teremtésvédelemért fohászkodó, nagyon szép imával, közös imával kezdődött az egész, amit Székely János püspök atya vezetett. Úgyhogy már magában ez is nagyon megalapozta a hangulatomat. Aztán következett Székely János püspök atyának a bevezetője, amit én mindig nagyon-nagyon örömmel hallok. Nekem egy nagyon nagy megtiszteltetés az, hogy ilyen körben részt vehetek, ilyen körben mozoghatok, és annak is nagyon örülök, hogy az egyházban ilyen magas szinten van képviselve a teremtésvédelem. Tehát nem csak néhány ilyen zöld érzelmű aktivista bolyong egy-két plébánia környékén, hanem ezt igenis az egyház egy ilyen magas szinten kívánja képviselni. Ezt követően jött az európai Laudato Si koordinátor. Róla annyit szeretnék magyarázatként elmondani, hogy ugye a Laudato Si mozgalom az a 2015-ös Laudato Si enciklika életbe ültetésére jött létre. Kezdetben más volt a nevük, nemrégen változtatták Laudato Si mozgalomra, és nagyon is hirtelen az enciklika megjelenése után ez a mozgalom berobbant gyakorlatilag az életbe és a köztudatba, és nagyon is gyakorlati segítséget nyújtanak ahhoz, hogy hogy lehet az enciklikát és magát a teremtésvédelmet gyakorlattá alakítani. Egészen konkrét imádság terveik vannak, elmélkedés, zsolozsma tervek, tehát hogy a hitbeli megalapozottságtól kezdve egészen odáig, hogy hogyan szervezzünk egy kis közösségi akciót, és tényleg mindenre nagyon gyakorlati és nagyon kézzelfogható ötleteket adnak. Jelenleg egy angol nyelvű Laudato Si animátor képzés létezik a világban. Én ezt elvégeztem, és ennek a programnak az európai koordinátora volt az, aki ezt a következő előadást megtartotta. Úgyhogy nekem emiatt külön mondani valója is, hogy külön kapcsolódásom is volt ehhez a programhoz és az előadáshoz. És röviden bemutatta az egész programot, illetve említette azt is, hogy hogyan lehet ehhez kapcsolódni, hogyan lehet ehhez csatlakozni. Majd ezt követte a Naphimnusz Egyesületnek ez a ténylegesen levezetett kerekasztal beszélgetése, ami lényegében arról szólt, hogy a Naphimnusz Egyesület hogyan jött létre, illetve azok a tagok, akik ott megszólalási lehetőséget kaphattak, hogyan találták meg az útjukat a Naphimnuszhoz, hogyan találták meg az útjukat a teremtésvédelemhez, és mit kapnak ettől az egész köteléktől. Most térnék rá igazából a kerekasztal beszélgetésnek élményeire. Hát őszintén szólva, én ügyvédként azért hozzá vagyok ahhoz szokva, hogy emberek előtt beszélek, de amikor megláttam üresen azt a termet, amiben rengeteg hely volt, én azt hittem, hogy elájulok. De aztán az a terem szépen megtelt, teljességgel megtelt, nem ismertem ránézni a teleteremre a beszélgetés alatt, és előtte buzgón kértem Isten segítségét, hogy segítsen nekem értelmes mondatokat mondani ebben a beszélgetésben. És számomra megható az volt, hogy milyen sokszínűek vagyunk mi magunk is. Olyan történeteket tudtam meg a többi tagtársról, a többi kerekasztal beszélgetésben résztvevőről, amit ezelőtt nem is, hogy Isten milyen sokféle úton, módon szervezte be ezt az egyesületet, milyen sok aspektusát képviseljük mi az életnek. Az egyikünknek a karitász tevékenység, a szívecsücske, a másiknak az állatvédelem, a harmadiknak a teológiai alapok, tehát a minél több hitbeli megalapozás, és így nagyon szép kerek ez az egyesület. És amire mi még próbáltunk törekedni, hogy a saját tanúságtételünkkel példát is, hogy bemutassuk a hallgatóknak, hogy mik voltak azok az események, amik segítettek ezen az úton, és hát remélem, hogy a saját egyéni útunk bemutatásán keresztül talán meg tudtuk azt világítani, hogy hogyan tudtunk közelebb kerülni a teremtett világ védelméhez.
Köszönjük szépen, és mielőtt a Margit-szigeti családi napra térnénk majd az adás második felében, Andrea, aki nem csak az irodavezetője az Egyesületnek, hanem tagja is, szintén a kerekasztal résztvevője volt, kérlek, hogy oszd meg a hallgatókkal a saját érzéseidet.
Én nem vagyok egy színpadra kiálló ember, úgyhogy hasonlóan Eszterhez én is nagyon-nagyon izgultam, és ugyanakkor meg nagyon-nagyon boldog voltam, hogy ennyi ember eljött erre a teremtésvédelmi fakultációra, úgy, hogy három másik fakultáció volt még egy időben a mi fakultációnkkal párhuzamosan. És nagyon jó volt, hogy a gyerekeim akik ott énekeltek a reggeli imádságon, az ő osztálytársaik már előtte odajöttek, hogy mi is itt vagyunk, és mi is jöttünk meghallgatni a Teremtésvédelmi Fakultációt. Ebből azt arra következtettem, hogy jaj, de jó, hogy 13, 4, 5, 6 éves gyerekeket is ennyire érdekel, hogy ahelyett, hogy kint ülnének egy padon, és nyomkodnák a telefonjukat, bejönnek, és meghallgatják, mert fontosnak gondolják. Én a beszélgetésen arra próbáltam felhívni a figyelmet, ami igazából az egyesületnek a célja, hogy a közösségeket segítsük abban, hogy megéljék a teremtés tudatosságot a plébániákon, akár egy agapén, akár egy vérmáláson, első áldozáson, lelki gyakorlaton, hogy próbálják úgy megszervezni ezeket az alkalmakat, hogy minél kevesebb műanyagból, minél környezettudatosabban, hogy egységben legyenek, és összekapcsolódjanak az egy templomba, egy közösségbe járó emberek, és ott a közösség erejét kihasználva legyenek teremtéstudatosak, akár egy komposztáló építéssel, akár csak közös kirándulással, vagy éppen ilyen lelki dolgok környezettudatos megszervezésével.
Oké, köszönjük szépen a beszámolót, és akkor áttérünk most a Margit-szigeti családi napra, ahogy hallottuk Zsanettól, tehát a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia katolikus társadalmi napok keretében rendezte meg ezt a hagyományos programmár, és ezúttal a NEC-kel együtt a NEC programjaként, és ott voltunk többen, de most Réfi Julit hallgatjuk meg az ő élményeiről a Margit-szigetről.
Én is üdvözlöm a hallgatókat. Valóban én Margit-szigetre mentem egyrészt, ugye kisebb, lényegesen kisebb hallgatóság előtt egy kis beszélgetésben részt venni Andreával és Eszterrel, ahol főleg a saját ökológiai megtérésünkön túl, ugye igazából a hulladék kérdésről beszéltünk abban a rövid időben, ami megadatott, illetve ugye ami még ennél is koncentráltabb helytállást igényel, nem tudom, koncentráltabb, de hosszabb ideig kellett ott jelen lenni ebben a ragyogó napsütésben, az a standolás volt, amit egyébként általában szoktunk csinálni, a Napimus sártait azért lehet keresni az ilyen nagyobb katolikus rendezvényeken, Nagymaroson is, meg stb. Ilyen katolikus fesztiválokon. És ez nekem nem annyira a műfajom, ez a standolás, megmondom őszintén, a standolásnál mindig az van, hogy az ember akkor tud versenyképes maradni, ha valamit osztogat, márpedig ez nem annyira teremtésvédelmi gondolat, ez az osztogatás. Itt azért próbáltunk, hát Andrea volt ennek a főszervezője, hogy ezért hasznos dolgokat csináltattunk az emberekkel, hogy a textilzsákok készítése, ami a vásárláshoz nagyon hasznos, hogyha valóban használják, aztán meg ilyen kis levendula zsákok, annak azért nagyobb keletje volt, mert rövidebb idő át lehetett megvarni. És egy csomó kvízzel készültünk, amivel egy kicsit elmélyülésre próbáltuk az embereket bíztatni, illetve beszélgetni velük. És ennek a beszélgetésnek is az a tanulság, hogy több ember van, aki nagyon nagy nekibuzdulással szeretné megváltoztatni az életét, sőt érzi, hogy mint közösségi tag ezt úgy tudja eredményesen csinálni, hogy a közösség is abban az irányban változik, hiszen akármilyen közösségi eseményen, hogyha hiába működünk mi otthon fenntartható módon, ha a közösség nem úgy működik, akkor mi is benne vagyunk kényszerítve egy kevésbé teremtéstudatos magatartásba. És hát bizony-bizony ezek során, a beszélgetések során láthattam, vagy hallhattam némi csüggedést azt illetőleg, hogy valóban sok ember megpróbálkozik ötleteléssel, és így kérem is a hallgatókat, hogy ezeket azért olyan füllel próbálják hallgatni, és egy picit rezonálni rá, hogy ezek ne csüggedjenek el, ezek az emberek. Mindig mondom nekik, hogy soha nem lehet tudni, hogy mikor értik meg az emberek azt, hogy miért van szükség a teremtésvédelemre, de fokozatosan szükség van arra, hogy mindenki megértse, és nem szabad elcsüggedni soha azoknak az embereknek, akik elközelezettebbek, mert lehessen tudni, hogy hozzájuk lehet fordulni, és akkor együtt lehet tevékenykedni és elkezdeni valamit. Mert hogy ugye én igazából inkább a gyakorlat embere vagyok, és ebből a szemszögből megnézve mondjuk a többi eseményét, a kongresszusnak, akár a kezdőmisét, akár a zárómisét, azért, mint első áldozó, kislányom révén azért megkaptuk a csomagot, amiknek nagy részével ugye kevéssé tudunk mit kezdeni. Nagyon szép emlék mondjuk az egyszer használatos első áldozó ruha, de hát valójában most még gondolkozom, hogy hol lesz a helye a mi kis háztartásunkban. A fiam az az Áró Misin foglalt helyet a sok kis minisztráns között, és ő viszont hősiesen hordja azóta is az ott kapott vizes palackot kulacsként, tehát sok minden múlik rajtunk is, hogy hogyan használjuk ezeket a dolgokat, amikkel szembesülünk, amik szembe jönnek, amiket a kezünkben nyomnak.
Köszönjük szépen. Most akkor még egy-egy mondatban, Andrea és Eszter, ti is fogalmazzátok meg a Margit szigettel kapcsolatos élményeiteket.
Amikor mi elmentünk a beszélgető sátorba, akkor lett vége Csaba előadásának, Nemes Csaba előadásának, és nyilván ennek hatására nagyon-nagyon sok ember érkezett a mi sátrunkba, úgyhogy kicsit meg is rémültünk, hogy mi pont most megyünk el, amikor iszonyú sokan jönnek, és iszonyú sok emberrel kellene valamit kezdeni, beszélgetni, de több egyesületi tag is megérkezett ezzel a tömeggel, akiknek nagyon köszönjük, hogy beálltak és segítettek, és felvették azonnal a sátor ritmusát, és beszélgettek a gimnazista önkénteseknek, akik szintén ott voltak, és próbáltak, hogy segíteni a levendula zsákok, meg az ökozsákok varrásánál, és koordinálni az embereket. És tényleg az a sok ember, aki mind oda jött, az nekem mind azt mutatja, hogy érdekli őket a teremtésvédelem, és akkor is oda jöttek, hogyha látták, hogy ott nem osztogatunk semmit. Akkor is oda jöttek, és akkor is kérdezősködtek, és jó volt velük beszélgetni minden esetre.
Köszönöm szépen, és akkor Eszter?
Igen, én nehezen tudok bármit egy mondatba befejezni, de igyekszem. Ugye a vasárnapi pápai szentmise így visszatekintve egy gyönyörű keretet adott a mi tevékenységünknek is, amennyiben a Szent Atya nagyon hangsúlyozta a tettek szerepét a hit megélésében, és a szombati családi napon a mi beszélgetésünk, az pontosan a hétköznapi tettekről szól. Tehát, hogy mit tehetünk mi, hogyan élhetjük meg azt, hogy mi valóban tenni szeretnénk a teremtett világért, és ezért nem csak előadásokat tartunk, és hallgatunk, és elméleti tevékenységet nézünk, meg imádkozunk, hanem a nap mint nap cselekszünk is. És utólag visszatekintve én nagyon megáldva éreztem magamat a Szent Atya prédikációja által, és arra szeretném még felhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy nyilván ezeknek az egyéni és közösségi cselekvéseknek a bemutatása ez nagyon sokszorosan meghaladná egy ilyen műsornak a kereteit, de a teremtésvédelem.hu oldalon rengeteg-rengeteg ilyen cselekvési tipp van felsorolva és összegyűjtve egyéni szinten, közösségi szinten, plébánia zöldítés szintjén, prédikáció vázlatok is szerepelnek, úgyhogy ha bárki erre kíváncsi, akkor a teremtésvédelem.hu oldalon szinte kiapadhatatlan forrásokat talál.
Köszönjük szépen. Azért is kértem a rövid megnyilatkozásokat, hogy a végén még egy zárókörre legyen alkalmunk. Annyit szeretnék kérni mindannyiótoktól tényleg egy mondatban, hogy az egész neken, az Eucharisztikus Kongresszuson, amin részt vettetek személyesen, vagy éppen médián keresztül, mi az az egy dolog, amit visztek magatokkal, akár élmény, vagy... És akkor menjünk most fordítva, kezdje Eszter az egy mondatát, és akkor utána Juli, és majd Andrea.
Nekem talán, hogyha egy érzést kellene kiválasztani, az az egység és a szeretet megélésének az élménye volt. Mind a Hung Expo-n, mind a családi napon azt éreztem, hogy ott vagyok, mert ott a helyem.
Köszönöm szépen, és akkor Juli?
Hát én nekem napról napra, és nyilván az Eucharisztikus Kongresszus alatt is az erősödik bennem, hogy Jézus követés, az igazi követés, amit a Szent Atya is hangsúlyozott az Áron is én, ez valóban csak a teremtésvédelemmel együtt jöhet létre, és nagyon nagy szükség van az ökológiai megtérésre, és nagyon nagy szükség van a tettekre.
Köszönjük szépen. Andrea?
Én nekem az egész eukarisztikus kongresszus alatt az volt az érzésem, hogy ennyi embernek ilyen óriási hite és elszántsága van, hogy Dél-Afrikából képes idejönni, vagy tényleg a világ másik végéről azért, hogy együtt ünnepelhesse az eukarisztiát a többi szintén zarándok emberrel. Ez óriási erőt adott akkor is, és azóta is folyamatosan ez éltet, és azt hiszem, hogy még sokáig ezt fog éltetni, hogy mennyit küzdöttek azért, hogy ide juthassanak, de eljöttek, mert egységben szerettek volna lenni másokkal, többi zarándokkal.
Igen, ketten is említettétek legalább ezt az egységet, és az én egyik ilyen élményem az a roma közösséggel együtt ünneplés a fakultációt követően is még, és úgy elgondolkodtam, hogy katonaságnál volt egy nagyon kedves cigány barátom, de azóta tulajdonképpen roma közösséggel nagyon kevés alkalommal van lehetőség, hogy kapcsolatba lépjünk, legalábbis én a személyes életemben, és ez nagyon, nagyon fontos volt számomra, és megható, és ahogy táncoltak, énekeltek, és többen dél-amerikaiak is voltak, és mondták, hogy na hát ez a hasonló az ottani mentalitáshoz, tehát ez nagyon-nagyon jó. És megemlíteném azt is, hogy a diaszpóra magyarságból is sokan jöttek, sok országból, Argentinától kezdve, Egyesült Királyságig, és jó volt így találkozni és együtt ünnepelni. Úgyhogy ez teremtésvédelmi és egyéb szempontból is egy, reméljük, hogy hosszú távon tudunk táplálkozni ezekből az élményekből és ezekből a közös imádságokból. Hát nagyon szépen köszönöm a résztvételt ezen a mai beszélgetésen. A Caritas in Veritate bizottság részéről, a Napinus Teremtésvédelmi Egyesület részéről, és köszönjük a figyelmet a hallgatóknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Lipos Gyula szívvirágok rovatában most három képpel segít bennünket, hogy jobban megértsük, a földünk művelése és őrzése nem a természet magára hagyását jelenti, hanem abban nekünk is van helyünk és feladatunk.
Jó napot kívánok, Lipos Gyula vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit. A Szentírás első lapjain azt olvassuk, hogy az Úr azt mondja az első emberpárnak, hogy művelje és őrizze a földet. Arról szeretnék néhány rövid történetet megosztani, hogyan értjük félre, vagy értjük helyesen ezt a mondatot. Emlékszem, néhány évtizeddel ezelőtt jelent meg egy kis könyv olyan címmel, hogy Öngyógyító Kiskert, ami azt ígérte, hogy ha megfelelő módon ültetjük egymás mellé a növényeket, akkor minden kártevő elmenjen a közelből, mert egyik növény védi a másikat, az illatanyagokkal, és minden, és nekem volt egy rokonom, aki neked nagyon tetszett, és el is ment az öreg keresztapámhoz, aki egy ilyen régivágású parasztember volt Óbögön, hogy adjon neki egy kis darab földet, mert ő oda beülteti ezt az öngyógyító kiskertet, és majd csodálatos termést fog hozni, és szinte minden munka nélkül. És hát a Jani bácsi bele is egyezett, a rokonom pedig kiment oda és megcsinált ezt a öngyógyító kiskertet, aztán néhány hónappal később, amikor voltunk lent látogatni, akkor szegény Jani bácsi panaszkodva mutatott arra a földdarabra, ami teljesen el volt gazasodva, hogy már nincs kedve kimenni se oda, egy darabig gazolt ő a rokonunk helyett, de hát mégse akarta mindig. Mert ugye hát az öngyógyító kiskert lehet, hogy valami kártevőt távol tartott, de azért gazolni, gondozni mégiscsak kellett volna. A ingyen munka, ingyen termés az ugye nem jön össze, vagy lehet, hogy az édenbe összejött volna, de itt a földön biztos, hogy nem. Hát, hogy művelni és őrizni kell ezt a földet. Hasonló történet, amikor még a Zöldjevő Környezetvédő Egyesületnél voltam én is nagy tétény, Budafok Tétényben, és ott a tétényi fensíknak a védelme is fontos volt, és sikerült elérni, hogy a fensík az helyi védettséget kapjon, mert ott olyan egyedülálló növénytársulások voltak, amik megérdemelték a védettséget, és ennek következményeképpen aztán a juhászokat is a birkáikkal kitiltották erről a területről. Ez viszont avval járt, hogy azok a gazok, vagy azok a növények, amik eddig nem tudtak felnőni, mert a juhok azok lelegelték, meg kitaposták, azok ugye erőre kaptak, és pont azokat a növénytársulásokat veszélyeztették, és szorították ki a fensíkról, amiknek a védelmét a maga a szabály akart elérni. Tehát egy jó gondolatnak a rossz megvalósításával, hogy védjük meg a tétényi fenséget, tulajdonképpen sikerült majdnem nagyobb kárt okozni, mint amennyi hasznot hajtatott volna, ha így visszaemlékszem. Aztán én már nem voltam ott, mert ugye elköltöztem, azt hiszem, hogy talán vissza is engedték később a juhokat és a juhászokat, de ebben nem vagyok biztos. Lényeg az, hogy a kellő körültekintés nélkül, ha megyünk neki, akkor bizony károkat okozhatunk, és hát azt is el kell ismernünk, hogy mi emberek nem vagyunk képesek arra, hogy a teremtett világnak az egész gazdagságát átlássuk, tehát valószínűleg nem is fogunk tudni mi mindig olyan szabályokat hozni, amelyek egyszer mindenkor megoldják a dolgokat, hanem folyamatosan ott kell lenni, figyelni, ügyelni, művelni és őrizni. Emlékszem még gyerekkoromból, a Szolnok szélén laktunk, és a sínek mögött ott volt a nagy mezőség, és ott volt egy juhász, aki ott legeltette a nyáját, és mentem, és beszélgettem vele, és nem értettem, hogy ő miért nem olyan szép juhászbottal sétál, amit én úgy ismerek a mesékből, meg a magam gyermeki lelkéből, hanem egy kapával. És aztán elmagyarázta, hogy az a kapa azért kell, mert amikor legelteti a juhokat, és lát valami olyan gyomot, ami kárt okoz a juhoknak, vagy nem legelik le, nem szeretik, akkor az bizony, hogy a kapával kicsapja, mert így tudja a legelőt megőrizni a juhok számára. Hát bizony, ez így van. Lehetséges, hogy ha mindent meg akarunk védeni, akkor azt a kaszt is meg akarjuk védeni, és akkor ez probléma, hogy az a kapa ott van, de el kell ismernünk, hogy bizony mi emberek együtt élünk ezzel a tájjal, és nekünk is alkalmazkodni kell a tájhoz, és a tájnak is alkalmazkodni kell hozzánk, és a legeltetésre, a kapálásra épp úgy szükség van időnként az egésznek a megőrzéséhez, mint arra, hogy a okos szabályokat hozzunk, és hogy visszafogjuk a saját életünket a teremtett világ többi létezőjének a javára. Hát adja Isten, hogy legyen erőnk, bátorságunk és bölcsességünk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Isten áldjon benneteket.
Mit tehetünk mi rovatunkban is, mit Szabó Eszterrel beszélgetünk, Ezúttal egy állandóan aktuális kérdésről, a hulladék kérdésről, hiszen látjuk azt, hogy mennyire el tudja borítani már a környezetünket, a szemét. Sok szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, Réfi Júlia vagyok. Beszélgető társam Szabó Eszter, mindketten a Naphimnusz tagjaiként próbálunk ismét aktuális, esetleges tennivalókat kínálni a hallgatóknak, hogy az ökológiai válságot minél inkább jól kezeljük, illetve eleget tegyünk a teremtésvédelmi megbízatásunknak. Hogy mi az, ami most így aktuális, ez nem feltétlenül ősszel lenne aktuális, de most nagyon szembetűnő ez a téma, hogy egyre több csoportban látom panaszkodni az embereket, és nekem is szemet szúr, hogy mennyire tele vannak az utcai szemetesek, és itt ugye sokan azon panaszkodnak, hogy de hát miért nem ürítik őket gyakrabban, miért nincs belőlük több, stb. De ugyanakkor, ha megnézzük ezeket a szemeteseket, valóban tele vannak, sőt, a környékük is jó, jócskán el van látva a kicsúrdorú szemettel, de zömmel petpalackok és alumínium dobozok vannak benne, amiknek igazából nem a kommunális hulladék között lenne a helyük. És erre persze megint lehetne azt mondani, hogy miért nem tesznek mindenhova szelektív szemeteseket, de azért tegyük szívünkre a kezünket, hogy mennyire lelkiismeretesen gyűjtjük a szelektíven amúgy a szemetet. Mert hogyha ugyanis ügyelünk arra állandóan, hogy mindent a helyére tegyünk, akkor nem igen tudom elképzelni, hogy könnyű szívvel dobjunk be az utcai szemetesbe a kérült italos dobozunkat. Azért is jó lenne, hogyha ezeket inkább, ha már egyszer megvettük őket, akkor hazavinnénk a saját szelektív szemetesünkbe, mert így talán könnyebben ráébredünk, hogy ha már úgyis hurcolászok ezeket a dolgokat, akkor mennyivel egyszerűbb lenne egy kulaccsal vagy textilzsákkal járni a világot, és akkor nem termelnék ennyi szemetet.
Én azt gondolom, hogy a teremtés tudatosságnak talán a nulladik lépése a hulladékok elkülönített gyűjtése, és a, nem csak a szelektálás, hanem a helyes szelektálás. Úgyhogy erre adunk néhány információt és ötletet ebben az adásban. A legjobb persze, hogyha igyekszünk megakadályozni a hulladék keletkezését, elsősorban a vásárlásaink visszafogásával. Az én egyik kedvenc mondásom így szól, hogy a hulladékmentesség az otthonon kívül kezdődik. Azaz a legfontosabb, hogy egyszerűen ne engedjük be a felesleges holmikat a háztartásunkba. De ha már ott vannak, akkor hulladékként megfelelő helyre kell eljutatnunk őket. Magyarországon szinte mindenhol meg van szervezve a házhoz menő papír, műanyag és fém elszállítása, tehát ott házhoz jön a kukásautó. Mi csak annyit kell tennünk, hogy megnézzük, hogy mi hova való, és a jó kukába dobjuk ki a megfelelő hulladékot. Az üveghulladéknál más a helyzet, ott általában nem tudjuk házhoz menő szelektív gyűjtőkbe dobni őket, ezzel bizony el kell ballagnunk a legközelebbi szelektív szigetig. Viszont az üveghulladék terén az a tapasztalatom, hogy annak rendkívül sok felhasználási módja van, úgyhogy a legjobb, hogyha az üveget egyszerűen nem dobjuk ki, hanem felhasználjuk. A befőttes üvegekben tárolhatunk megmaradt ételt, akár fagyasztatunk is benne, csak arra kell figyelni a fogyasztásnál, hogy az üveget ne teljesen, hanem körülbelül csak háromnegyedig töltsük meg, így még folyadék is fogyasztható benne. Elég sok ilyen helyi lepvárfőző kisiparos is van, akik mindig örülnek kisebb-nagyobb befőttes üvegeknek, szinte biztos, hogy van a közelünkben is egy, hogyha körbenézelődünk. Van ez a klasszikus, nagyobb forma, 720 ml-es befőttes üveg, ezeket a méhészek szeretik. Én rendszeresen viszem méhész ismerőseimnek az ilyen kiürült befőttes üvegeinket. Elég sok iskola is van már szerencsére, aki a náluk megmaradó ételt rászorulóknak eljutatja. A mi egyik iskolánk is befőttes üvegekbe jutatja ezt el a rászorulóknak. És létezik olyan vállalkozás is egyébként, ami ipari méretekben, tehát sok-sok-sok befőttes üveget gyűjt össze, őket a befőttesüvegvisszaváltás.hu oldalon találjuk meg, és lelkesen elszállítanak komolyabb mennyiségű, standard méretű befőttes üveget is. Megfordítva az alapállást, hogyha nekünk magunknak volna szükségünk akár italos, akár befőttes üvegre, akkor véletlenül se vegyünk, hanem kérdezzünk körbe az ismerőseink között, van-e nekik fölösleges, és szinte biztosan lesz.
Azért megint a közösségben ez jobban működhet, ez nagyon klassz dolog, hogyha ezeket a befőttes üvegeket anélkül tudjuk újra felhasználni, hogy be kelljen őket dolgozni, és tényleg, hogyha nagy mennyiségű befőttes üveget egy közösség össze tud gyűjteni például, és élni ezzel a visszaváltási lehetőséggel, azzal nagyon nagy jót tudunk tenni. Amit ugyanis megveszünk, az a miénk, és a mi felelősségünk, hogy amikor megválunk tőle, akkor jó helyre kerüljön. Hiába reklámozzák számunkra, hogy mennyire környezettudatos az üveg, mint csomagolóanyag, vagy a fém, hogyha aztán nem jutatjuk el a megfelelő feldolgozó helyre. És a másik ilyen nagy csapda, ezek a lebomlónak hirdetett étkészletek, csomagolások, amik sajnos nem jelentenek igazi előrelépést, mert a gyűjtésük nincsen megszervezve. A lebomló műanyagok az ipari komposztálóban lenne igazából a helyük, de Magyarországon ilyen nincsen. Ezek nem fognak lebomlani egy normális komposztálóba. Mondjuk, amiket még látunk mostanában éttermekben, ahol ugye betiltották most júliusban ezeket az egyszerhasználatos műanyag tányérokat, ezek a papírtányérok, ez a zsíros papír, ez ugyan lebomlanak a komposztban, de most őszintén, hogyha nem visszük el még a rendes, szépen kultúrált, kiürült petpalackot, műanyagot sem a megfelelő gyűjtőhelyre, akkor vajon el fogjuk vinni ezt a komposztba? Ez megint igazából egy zsákutca. Azért találták ezt ki, hogy valahogy kezeljék a hulladékhelyzetet, de ugyanakkor ne okozzanak kényelmetlenséget nekünk. De amíg a személygyártási jogunkhoz ragaszkodunk, persze ez nem jog, ez egy rossz szokás, addig rendszer szinten sem számíthatunk ennél jobb megoldásokra. Nagyon fontos, hogy a fentről jövő kezdeményezésekhez mennyire tudjuk hozzátenni a magunkét, hiszen itt vannak a szelektív szemetesek, elég, ha egy-két ember rosszul használja őket, már is nagyon nagy gondot okoz ez az egész a logisztikának. Tehát nagyon nagy veszőparipám nekem a szelektív hulladékgyűjtés, mert itt már felülről megkaptuk a segítséget, már csak nekünk kéne alkalmazkodni hozzá.
Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban egy állandó tévhit, hogy a lebomló műanyagot akár a komposztba, akár a műanyagba lehetne rakni. Ez sajnos nem így van, ahogy Juli is említette az előbb, a lebomló műanyag az igazából csak ipari körülmények között komposztálható. Magyarországon ilyen ipari komposztáló nincsen, tehát sajnos a lebomlónak hirdetett, igazából valójában lebontható a helyes megfogalmazás, de a lebontható műanyagot a kommunális kukába kell rakni pillanatnyilag. Az egyéb műanyagok tekintetében kicsit kevésbé nehéz a helyzetünk. Itt a csomagoláson segítenek nekünk mindenféle jelölések, hogy melyiket lehet a szelektív kukába rakni. Azaz a szelektálást nem úgy érzésre, meg ahogy jön, így kell végezni, ahogy gondoljuk, hanem meg kell nézni a csomagolást, és az azon levő jelölések segítenek a helyes szelektálásban. A csomagolásokon jellemzően rengeteg ilyen-olyan jelölés van, ezek közül egyetlen egy vonatkozik csak a szelektálásra. Ez egy kis háromszög, aminek a belsejében általában egy szám van, alatta meg néha pár betű. A műanyagok esetén a legfontosabb szabály az, hogy a hármas, hatos és a műanyagot nem szabad a szelektív kukába tenni. A többit, az 1-es, 2-es, 4-est igen. És én ezt így szoktam is mantrázgatni, hogy a 3, 6, 7 nem, a többi igen, hogy ezt így begyakoroljam, és akkor ha elém kerül egy csomagolás, akkor pontosan tudjam, hogy szelektálható vagy kommunálisban-e a helye. A papír és a fém hulladékkal egyszerűbb a helyzet. Itt ugye semmi másra nem kell figyelnünk, csak az, hogy tiszta állapotban kerüljön a kukába, és ne legyen rajta más, ami nem fém vagy nem papír.
Igen, ezt a 3-6-7 szabályt ezt igazából arra fordítanám le, hogy inkább meg se vegyük az ilyen csomagolásokat, hiszen nem lehet újra feldolgozni. Illetve hát a többi műanyaggal is csínyán kéne bánni, mert ezért a műanyag az nem akárhányszor újra hasznosítható. Mindenképpen kevesebbet kéne vásárolni, a csomagolásmentes vásárlási lehetőségeket jó lenne feltérképezni. Viszont az előállításuk meg azért lényegesen kisebb lábnyomú, mint mondjuk a papír, fém, üveg, ilyesmi, úgyhogy itt viszont ezeknél viszont különösen kell arra figyelni, hogy ezeket juttassuk el az újrafeldolgozóhoz.
Az is egy gyakori tévhit, hogy a szelektálva gyűjtött anyagokat később egybe öntik, ezért teljesen felesleges is szelektálva gyűjteni. Ez nem így van. Ráadásul utólag, amikor eljut a hulladék feldolgozó üzemhez, ott egyesével végignézik a hulladék feldolgozónak az emberei. Tehát egészen biztos, hogy jó helyre fog kerülni. Az fordulhat elő, hogy olyan kukáskotóval viszik el a különítve gyűjtött hulladékot, ami belül osztott tartályú, tehát kívülről úgy néz ki, mintha egy helyre menne, és ugyanabba az autóba ömlik bele a papír és a műanyag is adott esetben, de ez belül osztva van. Bátran gyűjtsük tehát külön a szemetet, nem öntik egybe később sem, és a szelektálva gyűjtött hulladéknak mindenképpen jobb sorsa lesz, mint a kommunális szemétnek, amit ugye vagy elégetnek, vagy elásnak. Az elkülönítve gyűjtött hulladékból így újra alapanyag lesz, azaz egyszerűen nem kerül ki a gazdasági körforgásból.
És ha már körforgásról esik szó, azért a természet körforgásáról se feledkezzünk meg. Így ősszel Én olyan panaszokkal is találkozom, hogy a fákkal is sok gond van, mert szemetelnek, sok helyen azért vágják ki a fákat, mert nem akarnak foglalkozni a keletkezett avar mennyiséggel, vagy éppen a lehulló gyümölcsök zavarják őket. Az, hogy gyümölcsök azok igazából értékesek, én is mentem már így ki bepanaszolt fához összeszedni az almát, hogy legalább egy jó süteményt készítsek a használható részekből, a többi meg ugye nyilván ment a komposztba. Csak egy kis időt kell rászállni, de valójában az avarral is igazán tudunk mit kezdeni. Égetni nem szabad, és ez végre már törvénybe is van iktatva, és persze mi is a végig gondoljuk, ez logikus, hát amit egrégetünk, az nem tűnik el, hanem a légkörben landol. Ugye a csapból is már az foly, hogy csökkenteni kéne a széndioxid kibocsátást, és hát igazából a fák azok tulajdonképpen ezt csinálják, és ennek a legnagyobb eredménye a gyümölcs és az avar. Mit lehet ezzel csinálni? Az avar széntartalma az nagyon jól jön a komposztba. Ugye a komposztba kerülő anyagoknak a nagy része, amiket háztartási zöld hulladékként dobunk bele, azok mind nitrogéndúsak, ehhez jól jön az avarnak a széntartalma. Ezt hívják ugye barna anyagnak az avar, a havart és a többi pedig ugye zöldnek. És ahol meg van fa, oda igenis kell helyet szorítani komposztálónak. És ez azért is jó, mert akkor az avart se kell nekem elpöfögtetni. Vannak, akik rendesek, és zöld zsákba rakják ezt az avart, de még így se járnak el a lehető legteremtéstudatosabb módon, mert ezeket csak el kell pöfögtetni egy autónak, aztán utána megvesszük a virágföldet, pöfögjük vissza egy másik autóval. Tehát használjuk ki ezt a körforgás, amit a természet adott nekünk.
Ha a komposztálás folyamatát megfigyeljük, akkor szerintem ez egy csodálatos, misztikus folyamat. Engem mindig elbűvöl, ahogy a maradék almacsutkából, kávézatból, tényleg a hulladékainkból egy év múlva ilyen csodálatos, laza, egynemű, szürkés, fekete föld lesz. Ez engem nem tudok betelni ennek a csodájával. Ugye a komposztálás ez egy természetes folyamat, a szerves hulladék újrahasznosításának a természetes módja, ezt a természetben is létező folyamatot kopírozzuk le a komposzt keretünkben. Komposztálással nagyon látványosan csökkenthetjük a kommunális hulladék mennyiségét. Az meg bónusz, hogy az így megtermelt komposzt a talajminőséget nagyon nagy mértékben javítja. Egy átlagos háztartásban keletkező hulladékmennyiségnek kb. 20-50%-a szerves anyag. Ilyen például a tojáshéj, kávézac, teafű, zöldség-gyümölcs hulladék, zöldség-gyümölcs héj, szobanövények elszáradt levele. Gondoljunk csak bele, hogy mivel jár ez, hogyha ekkora tömegű hulladékot kell feleslegesen bezacskózni. A kukásautó elviszi 50-100 kilométerre, ott deponálja, ott égeti. Sokkal nagyobb égetők kellenek, hogyha ezt a mennyiséget ráterheljük a kommunális hulladék rendszerre. Sokan félnek a komposztálástól, és elég sok tévhit is övezi, de ezeket most igyekszünk lerombolni. Azt hiszik sokan például, hogy a komposztálással együtt megjelennek a rákcsálók, vagy hogy a komposzt büdös, vagy esetleg fertőző. Ezek közül azonban egyik sem igaz. Mi nem családi házban lakunk, hanem egy 24 lakásos társasházban. És itt is nagyon szépen ki lehetett alakítani a közösségi komposztálót. Semmi kellemetlenség nem származik vele, és minimális a hozzákapcsolódó munka is. Hogy mennyire csökkenti a kommunális hulladék mennyiséget, az jól mutatja, hogy korábban lépcsőházanként a mi társasházunknak két kommunális kukára volt szüksége, amióta komposztálunk, azóta csak egyre. És ráadásul a mi kertünkben nincsenek is igazán eldugott zugok, tehát nem is tudjuk azt megcsinálni, hogy tényleg valami elrejtett kis helyre eldugjuk a komposztálót, egészen egyszerűen az egyik út mellé került, körülbelül egy méterrel az út mellett van, egy nyitott fából készült komposztkeret, és tényleg senkit nem zavar, a szomszédokat sem, minket sem, nem büdös, nem jönnek a legyek, nem jönnek a muslicák, nem jönnek a patkányok. Viszont, hogyha semmiképp nem oldható meg a kertben a komposztálás, akkor van már technika beltéri komposztálásra is, illetve nagyon sok közösségi komposztáló is létezik már, elsősorban a nagyobb városokban.
Igen, mi Budapesten üzemeltetünk ilyeneket, és aki már úgy érzi ezeket a tanácsokat, amiket itt elmondtunk, ezeket már mind a kis ujjából rázza ki, és nem tudtunk újat nyújtani, mindig azt javaslom, hogy akkor lehet segíteni másoknak abban, hogy kicsit teremtésfogatosabb módon éljenek, és mondjuk egy közösségi komposztálóba a működtetésébe besegíteni, vagyis eltávolítani azokat a dolgokat, amiket beledobálnak, locsolgatni egy kicsit rétegelni levéllel, ebbe bármikor be lehet kapcsolódni. A miénk az Facebook csoport formájában működik, meg még nagyon sok közösségi komposztáló, tehát ebben megfelelő komposztbarát Facebook csoportba be lehet lépni, de lehet szorgalmazni, és most már elég sok példára lehet mutogatni, lehet szorgalmazni mindenkinek, elszántabbaknak, néhány embernek összefogva, hogy az ő környékükön is létesüljön közösségi komposztáló. De mondom, attól se kell megriadni, hogyha egy társasház, a saját társasházam lakóit kéne meggyőzni arról, hogy oda telepítsenek komposztálót. És ezzel tényleg még egy szinten tovább léphetünk, hiszen akkor még több embert tudunk belevonni ebbe a dologba. És ugye hát a Napkínusz Egyesületnek lényegében ez a célja, hogy minél több embert, közösségeket együtt mozgatni a teremtés tudatosabb élet irányába, és ebben szeretnénk a továbbiakban is segítséget nyújtani. Nagyon köszönöm Eszternek a beszélgetést, és találkozunk egy hónap múlva. Reméljük, akkor is tudunk majd aktuális tippekkel szolgálni. Talán sokaknak volt lehetősége arra, hogy a kongresszus záró szentmiséjén közelről láthassa Ferenc pápát. Ezzel a személyes élménnyel még élőbbé válhatnak a Laudato Si sorai, amit most Aratóni Anna Marival olvasunk tovább. Folytatjuk azt a fejezetet, mely a Bibliából azokra a gondolatokra hívja fel a figyelmünket, amik az Isten által teremtett világ védelmére, őrzésére bátorítanak bennünket. A felolvasott részlet után pedig ismét Nemes Csaba jelentkezik a teremtésvédelemmel kapcsolatos jövőbeli jeles napokkal, eseményekkel.
Míg a dolgokat felelősen felhasználhatjuk, el kell ismernünk, hogy a többi élőlénynek önértéke van Isten előtt, és már puszta létükkel is áldják és dicsőítik őt, mert az Úr örül az ő műveinek. Pontosan azért, mert az embernek egyedülálló méltósága van, és értelemmel van felruházva, tiszteletben kell tartania a teremtményeket, belső törvényeikkel együtt, mivel az Úr bölcsességgel alapította meg a földet. Ma az egyház nem mondja azt leegyszerűsítve, hogy a többi teremtmény teljesen alá van rendelve az ember érdekének, mintha nem lenne önértékük, mi pedig tetszésünk szerint rendelkezhetnénk velük. Minden egyes teremtménynek megvan a maga jósága és tökéletessége. Különféle teremtmények Isten adta tulajdonságaikkal, mindegyik a maga módján, egy sugárnyit tükröz Isten végtelen bölcsességéből és jóságából. Ezért az embernek tisztelnie kell minden teremtmény saját jóságát, hogy elkerülje a dolgok rendetlen használatát. A Káinról és Ábelről szóló elbeszélésben azt látjuk, hogy a féltékenység készteti Káint a legnagyobb igazságtalanság elkövetésére testvérével szemben. Ez viszont azzal jár, hogy megszakad a kapcsolat Káin és Isten, valamint Káin és a Föld között, melyről kiüzetett. Ezt az Isten és Káin között lezajló drámai beszélgetés foglalja össze. Isten megkérdezi, hol van Ábel, a testvéred? Káin azt válaszolja, hogy nem tudja. Isten azonban tovább kérdezi, mit tettél? Testvéred vére felkiált hozzám a földről. Ezért átkozott leszel, és bujdosni fogsz a földön. Ha elhanyagolom a feladatomat, hogy ápoljam és fenntartsam a megfelelő kapcsolatot a mellettem élővel, akiről kötelességem gondoskodni, és akit kötelességem megvédeni, akkor lerombolom az önmagamhoz, a többiekhez, az Istenhez és a Földhöz fűződő belső kapcsolatomat. A Szentírás azt mondja, hogy amikor az emberek elhanyagolják ezeket a kapcsolatokat, amikor az igazságosság már nem érvényesül a földön, akkor minden élet veszélyben van. Ez az, amit a Noéról szóló elbeszélés tanít nekünk. Isten azzal fenyeget, hogy elpusztítja az emberiséget, mivel az folyton képtelennek bizonyul arra, hogy az igazságosság és a béke követelményeihez felnőve éljen. Elhatároztam, hogy elpusztítok minden emberi lényt a földön, mivel miattuk a föld megtelt gonoszsággal. Ezekben az oly régi elbeszélésekben, melyek mély szimbolikus jelentésekkel vannak teli, már jelen van egy korszerű meggyőződés, mégpedig az, hogy minden összefügg mindennel, a saját életünk és a természethez fűződő kapcsolataink igazi gondozása pedig elválaszthatatlan a testvéri szeretettől, az igazságosságtól és a másokhoz való hűségtől. Bár a gonoszság elterjedt a föld színén, és Isten megbánta, hogy ember teremtett a földön, mégis úgy döntött, hogy Noén keresztül, aki fedhetetlen és igaz maradt, megnyitja a menekülés új útját. Így új lehetőséget adott az emberiségnek az újrakezdésre. Ha van egyetlen jó ember, az már elég, hogy feléledjen a remény. A bibliai hagyomány világosan leszögezi, hogy ez a helyreállítás magával hozza a teremtő keze által a természetbe írt ritmusok újra felfedezését és tiszteletben tartását. Ezt láthatjuk például a szabbatra vonatkozó törvényben. A hetedik napon Isten megpihent minden munkálkodása után. Isten megparancsolta Izraelnek, hogy minden hetedik napon pihenőnapot, szabbatot tartson. Sőt, bevezette a szabbat évet is, Izrael népe és a föld számára. Minden hetedik évben teljes nyugalmat adtak a földnek, nem vetették be, és csak annyit gyűjtöttek be, amennyi nélkülözhetetlen volt az életben maradáshoz és a vendéglátáshoz. Végül pedig 7 év elteltével, vagyis 49 év után jubileumi évet tartottak, az egyetemes elengedés évét és a birtok felszabadításáét minden rajta élő számára. E törvények meghozatalának az volt a célja, hogy biztosítsa az egyensúlyt és az igazságosságot az emberek a többiekhez, valamint ahhoz a földhöz fűző kapcsolatában, amelyen élt és dolgozott. Ugyanakkor annak elismerése is volt, hogy a föld ajándéka gyümölcseivel együtt az egész néphez tartozik. Azoknak, akik megművelték és gondozták a területet, meg kellett osztaniuk annak gyümölcseit, különösen a szegényekkel, az özvegyekkel, az árvákkal és az idegenekkel. Amikor majd aratjátok földetek termését, ne vágjátok le a föld színéig. Ne szedd össze aratás után az ott maradt kalászokat, ne böngészd át szőlőtőkéidet, és ne szedegesd fel a fürtökről lehullott szemeket. Hajdott a szegényeknek és az idegeneknek. A zsoltárok gyakran buzdítják az embert, hogy dicsérje a Teremtő Istent. Ő teremtette a földet a vizek fölé, mert szeretete örökké tart. De a többi teremtményt is biztatják, hogy dicsérjék. Dicsérjétek nap és hold, dicsérjétek fénylő csillagok. Dicsérjétek egek egei, dicsérjétek minden vizek az ég felett. Dicsérjék az Úr nevét, mert az ő parancsára lettek. Nem csak Isten erejének köszönhetően, hanem az ő színe előtt, és vele együtt létezünk. Ezért imádjuk őt. A próféták írásai arra hívják az embert, hogy a nehéz pillanatokban a világ mindenséget teremtő, hatalmas Isten szemléléséből merítsen erőt. Isten végtelen hatalma nem arra indít minket, hogy elmeneküljünk atyai gyöngétségétől, mert ő benne a simogató szeretet és az erélyesség egyszerre van jelen. Minden egészséges spiritualitás feltételezi ugyanis az isteni szeretet befogadását és az Úr bizalommal teli imádását az ő végtelen hatalmáért. A Szentírásban Isten, aki megszabadít és megvált, ugyanaz, mint aki a világ mindenséget megteremtette, és Istennek ez a kétféle cselekvésmódja szorosan és elválaszthatatlanul összetartozik. Ó, Uram, Te alkottad az eget és a földet nagy hatalmaddal és kinyújtott karoddal. Neked semmi sem lehetetlen. Kivezetted népedet, Izraelt Egyiptom földjéről jelekkel és csodatettekkel. Örökkévaló Isten az Úr, ő teremtette a föld határait. Nem lankad és nem fárad el, bölcsessége kifürkészhetetlen. Erőt ad a fáradtaknak, és gyámolítja a kimerültet. A babiloni fogság tapasztalata lelki válságba sodorta a népet, ami az Istenbe vetett hit elmélyüléséhez vezetett, és így előtérbe került az ő teremtő mindenhatósága, amely szerencsétlen helyzetében reményének megtalálására buzdította a népet. Évszázadokkal később egy másik próbatétel és üldöztetés alkalmával, amikor a római birodalom próbálta érvényesíteni abszolút uralmát, a hívők úgy találták meg ismét vigaszukat és reményüket, hogy növekvő bizalommal fordultak a mindenható Istenhez, és így énekeltek. Nagyok és csodálatosak műveid, Urunk, mindenható Istenünk, igazságosak és igazak útjaid. Ha meg tudta teremteni a világot a semmiből, akkor képes beavatkozni is ebbe a világba, és le tudja győzni a rossz bármely formáját. Az igazságtalanság tehát nem legyőzhetetlen. Nem képviselhetünk olyan lelkiséget, amely megfeledkezik a mindenható és teremtő Istenről. Ha így cselekszünk, a végén a világ más hatalmait fogjuk imádni, vagy magunkat tesszük az Úr helyére, és azt gondoljuk, hogy korlátokat nem ismerve, lábbal taposhatjuk az általa teremtett valóságot. A legjobb módja annak, hogy az emberi lény helyét tisztázzuk, és véget vessünk azon követelésének, hogy a Föld abszolút uralkodója legyen, ha ismét felmutatjuk a Teremtő Atyának, a világ egyetlen birtokosának alakját. Különben az ember mindig hajlamos lesz arra, hogy saját törvényeit és érdekeit erőltesse a valóságra.
Naptár. A mikrofonnál Nemes Csaba. Csak nagyon-nagyon röviden, néhány percre, néhány októberben előforduló fontosabb jeles napról hagyj emlékezzek meg. Van egy úgynevezett Bird Watching Day, egy európai madár megfigyelő nap, amit október első hétvégén szoktunk ünnepelni. Ilyenkor szoktak lenni erre vonatkozó rendezvények, megfigyelések, európai szintű ögyödgyűjtés, gyűjtés végeznek ezeken az őszi napokon a madárvonulásról, mikor mindenhol, nálunk is, vagy máshol is az Európai Unióban különböző ingyenes programokkal csábítják az embereket a szabad. Október második, a harmadika szokott lenni a Gyalogló Világnap. Először 1992-ben indították újra, a hazánk 1999 csatlakozott a mozgalomhoz. Október 4-e, Szent Ferenc napja is, az Állatok Világnap. 1931 óta október 4-én ünnepeljük az Állatok Világnapját. És október 4-e különben még az Élőhely Világnapja, vagy angolul, ahogy szoktuk mondani, a Bird Habitat Day. A nap fő célkitűzése az emberi települések, a városok és falvak életkörülményének, minőségének javítása. Amúgy az ENSZ-nek a Habitat intézménye szervezete és az ENSZ-nek a környezeti programja, intézménye, a UNEP, egy városban, Nairobiban van nekik a központjuk. Tulajdonképpen nagyon sok mindenben együtt is működnek. Október 6-a az energiahatékonysági nap. 2016-tól ezen a napon az energiahatékonysággal hívják fel a figyelmet a különböző nemzetközi intézmények és a ENSZ tagállamaiban is különböző erre vonatkozó programokat, szemléletformálási műsorokat szerveznek. Október 10-e a komposztálás ünnepnapja. Az úgynevezett nulla hulladék hálózat 2011-ben indította útjára a kezdeményezést Magyarországon is, hogy ezen a nap legyen a komposztálás ünnepnapja. Van egy különleges világnap októberben, amit a Nemzetközi Természeti Katasztrófák Csökkentésének a világnapjának nevezünk. Volt egy óriási programja az ENSZ-nek a 90-es években, a Nemzetközi Katasztrófák 10 éve, amikor nagyon sok eszközt, programot, felhívást dolgoztak ki annak érdekében, hogy milyen módon előzhetjük meg ezeket a katasztrófákat, vagy ha bekövetkeznek, még nagyon sok minden katasztrófát nem előzhetünk meg, akkor milyen módon kezelhetjük ezeket a különböző természeti katasztrófákat, földrengéseket, aszályokat, földcsuszamlásokat, erdőtüzeket. Talán ezek az aszályok, földcsuszamlások, erdőtüzek még inkább olyanok, amik részben megelőzhetők, mert a hurrikánok, földrengések, vulkánkitörések kevésbé, ezekre inkább fel kell készülnünk, mint hogy a megelőzésével foglalkozunk. Inkább arra kell készülnünk, hogy milyen korai megelőzési eszközeink, problémáink vannak ezen természeti katasztrófáknak az előrejelzésére, és milyen eszközöket, módszereket használ a megjelenési kapcsán a pusztításnak a csökkentésére. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Ferenc pápa Szlovákiából hazafelé utazva azt nyilatkozta, hogy a magyar állami vezetőséggel való beszélgetés után kalapot emel a magyarok ökotudatossága előtt. Remélhetőleg Szentatyánk meglátta a jót, a szándékot mindezen vezetőkben, és ezzel a kedves gesztusában még jobban sikerül előhívni ezt a készséget belül. Minden esetre a kongresszus alatt mi is megtapasztaltuk az erre való nagy nyitottságot. A Hungexpon tartott fakultáció után rengetegen jöttek oda hozzánk személyesen beszélgetni, kérdezni. A Margit-szigeti sátorba látogatóknak pedig legalább a harmada úgy kezdte, hogy ott volt a Hungexpon, és direkt emiatt keresett meg a családi napon minket. Még most egy héttel később is találkoztam a Szent Mise után egy rendezvényen olyan emberekkel, akik lelkesen beszéltek ezekről a tanúságvételekről, és érezték úgy, hogy szívükből beszéltek az előadóink. Tehát hirdetnünk kell, mondanunk kell mindenhol az ökológiai megtérés üzenetét, a Laudato Si üzenetét, mert nagy az éhség, az emberek egyre jobban látják az időkjeleit. Aki pedig érzi az indítatást, hogy ezzel foglalkozzon, keresse meg az egyesületünket, képezze magát, kezdjen el beszélni ezekről a dolgokról a plébánián, a közösségében, bárhol. Lehet, hogy sokan bátortalanok, hogy szóba hozzák ezeket a dolgokat, de szívesen csatlakoznának bármilyen közös erőfeszítéshez. Ha odaadjuk a nálunk levő halakat és kenyereket, a Teremtő Isten szent lelkével megsokszorozza majd azt. Jó alkalom lehet erre a most vasárnap kezdődő teremtés hete, melyet Csaba már említett, és amihez kiváló ötleteket, elmélkedéseket találunk a teremtés heti ökumenikus füzetben, melyet elektronikusan a teremtésünnepe.hu oldalon is megtalálunk. Ezzel búcsúzunk is a Mária Rádió hallgatóitól, köszönjük szépen a figyelmet, dicsértessék a Jézus Krisztus, Réfi Júliát hallották a Napkimusz Egyesülettől.
Teremtésvédelem. A Napkimusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről. Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Lukács evangéliumának a 8. fejezete elején van egy pár vers, ami Jézus hétköznapjait mutatja be, megy, tanít, gyógyít. És felsorol asszonyokat, akik körülötte vannak, majd pedig azzal zárul ez a pár vers, hogy sokan mások is körülötte voltak, akik vagyonukból gondoskodtak róla. Megünnepeltük az euharisztikus kongresszust, visszatértünk a hétköznapok világába. A Mária Rádió továbbra is szeretné sugározni az örömhírt, hogy Jézus Krisztus velünk van, közöttünk van, hogy Jézus Krisztus a hétköznapokban is erősít bennünket, hogy továbbra is elmondhatjuk minden forrásunk belőled, minden forrásunk Jézus Krisztusból, az oltári szentségből fakad. És a Mária Rádióban is elmondhatjuk azt, hogy a különféle munkatársak, a műsorszerkesztők, az önkéntesek, a riporterek, a technikai dolgozók végzik a munkájukat, végzik azt a munkát, amelyet vállaltak, amelyet rábíztak. És azt is elmondhatjuk itt a Mária Rádióban is, hogy sokan vannak, akik azt a feladatot találták meg maguknak, arra kaptak meghívást, és ezt teszik, hogy vagyonukból gondoskodnak róla, vagyonukból gondoskodnak a Mária Rádióról. És erre nagy szükségünk van a továbbiakban is. Örömmel adhatjuk hírül, hogy újabb frekvenciákat nyert el a Mária Rádió, de ezeknek a beindítására szükség van különféle eszközök megvásárlására. A mindennapi életünkben is sokféle módon kell szolgálnunk, és kell fenntartanunk azokat a technikai eszközöket, amelyek által az örömhír eljuthat a kedves hallgatókhoz. Ezért hálásak vagyunk mindazoknak, akik rendszeresen gondoskodnak a Mária Rádió anyagi hátteréről, és kérjük a kedves hallgatókat, akik talán ezt még nem nagyon teszik meg, hogy kapcsolódjanak be ebbe a munkába, ebbe a feladatba, hogy együtt közösen tartsuk fönt a Mária Rádió műsorát, adjuk meg a lehetőséget annak a sok százezer embernek, akik különféle módokon találkozhatnak a Mária Rádió adásával, autóban, otthon, kórházban, sokféle egyéb helyen, hogy meghallhassák az örömhírt, hogy részük legyen abban a csodában, amelyet Jézus Krisztus jelenléte a hétköznapok egyszerűségében is megtart, megval, megerősít bennünk. A Mária Rádió továbbra is a hétköznapokban is sugározza az örömhírt azoknak a segítségével, az önök segítségével, akik rendre támogatják és erősítik, anyagiakban is lehetővé teszik az örömhír továbbadását. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
A nemrég befejeződött eukarisztikus kongresszus fő üzenete, hogy az eukarisztia katolikus hitünk és mások evangelizálásának legfőbb forrása. Ferenc pápa a kongresszust lezáró szentbeszédében arra buzdít, hogy nyíljunk meg a megfeszített és feltámadt Isten botrányos újdonságára, aki megtört kenyérként életét adja a világért. Akkor örömben fogunk élni, és örömet viszünk mindenhová. A katolikus média nagy mértékben hozzájárul ezen üzenet hirdetéséhez. A Mária Rádió ennek szellemében október 5-én külön adásnapon mutatja be a jelentős magyar katolikus médiumokat. Műsorfolyamunk célja, hogy a hallgatóink képet kapjanak a nyomtatott és elektronikus katolikus médiáról. Megismerjék történetüket, küldetésüket, betekintést nyerjenek a munkafolyamatokba, és szó esik majd a jövőbeli tervekről is. A nap kiemelkedő eseményeként a magyar katolikus média képviselői közösen imádkozzák a déli rózsafüzért a Mária Rádió kápolnájában, egyházunk médiumainak közös küldetéséért. Katolikus Média Napja a Mária Rádióban, október 5-én, kedden.
Mária Rádió.